Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, Prőle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet programigazgatója, korábbi berlini nagykövet van itt a stúdióban. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét, üdvözlöm a hallgatókat is.
Nem lehet elégszer emlékeztetni arra, hogy Németország Magyarország legfontosabb gazdasági partnere, a külker meg szolgáltatás forgalmunk nagyjából 20%-a ment oda tavaly, megjött onnan tavaly, plusz a világ harmadik legnagyobb gazdasága. Ez az egyáltalán nem mindegy, hogy mi történik ott nekünk sem, ami ott rossz, azt mi a bőrünkön fogjuk érezni. Most éppen egy 10 éves évfordulót ünnepelnek, 10 évvel ezelőtt mondta Angela Merkel, hogy meg tudjuk csinálni, vagyis egy egészen nyílt befogadó felhívást tett a Németország irányába tartó menekültek felé. Kiderült 10 év táblatából, hogy mi lehetett a terv?
Valóban ez az ikonikus mondat, ez 10 évvel ezelőtt hangzott el, wir schaffen das,
vagyis,
hogy megcsináljuk, megoldjuk, amiben nyilvánvalóan az abból eredő optimizmus volt, amit hát Németország akkor bátran mondhatott, hiszen ha végig tekintünk az elmúlt 100 év német történelmén, vagy akár csak azon, ami 1945 óta történt, akkor azért el lehet mondani, hogy hagyományosan nem véletlenül az az önképe ennek az országnak, hogy nagyon sok mindent meg tud oldani. Ugye a német egység az is végül is egy nagyon sikeres stratégia eredménye volt, ami igazából a párt határok átívelően volt sikeres. Az, hogy 1989-90-ben létrejött ez a nagy ország, ez azt mutatja, hogy van egy olyan stratégiai elszánás, vagy volt egy olyan stratégiai gondolkodás, ami ezt az optimizmust megalapozta. Na most azóta persze kiderült, hogy igazából szomorú, hogy ez az egy mondat maradt fönt igazán Angela Merkel 16 éves kormányzásából. Ebben van jó adag igazságtalanság is, de egy valami kétségtelen, hogy az a fajta migrációs politika, ami az ő nevével lett összekötve, nem utolsó sorban, emiatt az egy mondat miatt, az voltak éppen kudarcot vallott, ehhez kétség nem fér, és az is biztos, hogy a német politikai elitnek már nincs olyan része, amelyik ne tartotta volna hibának ezt a bizonyos mondatot, és pedig nem is csak azért, mert ez az optimizmus sugárzott belőle, hanem azért, mert egy olyan üzenetet küldött világszerte mindazoknak, akik ezért vagy azért el akarják hagyni korábbi élőhelyüket, ami arra biztatta őket, hogy hát bizony ez a Németország nekünk mindent meg fog adni.
Várnak minket?
Várnak minket, pontosan, tehát a közös selfie az éppen megérkezett atyafival, az ezt az üzenetet sugározta, és hát én magam is emlékszem, hiszen én 10 évvel ezelőtt, augusztus végén, szeptember elején ott voltam a magyar-szerb határon, magam is találkoztam, máig őrzök a telefonomban erről szóló képeket, amikor jöttek, és az volt a papírjukra írva, hogy Angela, Angela. Tehát ők tudták.
De félreismerte Angela Merkel a saját népének az érzéseit? Emlékszem, voltak olyan tudósítások, hogy a németek maguk virággal várták az állomásokon, az éppen Budapestről érkező migránsokat.
Nem ismerte félre, és igazából a beszélgetés, ugye ez a műsor inkább aktuál politikáról szól, mint szellemtörténetről, de ugye ennek nagyon mély összefüggései vannak. Tehát a német néplélek sérülései, különösen a II. Világháborút követően, azok nagyon fontos szempontok ebben a dologban. Két dolgot kell megemlíteni. Az egyik az nyugaton, hogy ugye a II. Világháborút követően minden, ami idegen ellenességgel függött össze. És az akkor is igaz, hogyha a bevándorlók elsősorban arabok és nem zsidók, de mind az a tapasztalat, amit ők annak idején a holokauszt során felhalmoztak, az a lelkiismeret furdalás, ami jött magától is, de aztán még inkább elsősorban az amerikai hatásra beléjük plántáltak, az most úgy tűnt, mintha most egyfajta megváltást jelenteni, hogy
vezeklés.
Hát akkor most vezeklést, befogadhatjuk azokat, akik itt vannak. És keleten az megint egy más helyzet, és Angela Merkel furcsa módon a visszaemlékezéseiben erre ki is tér, hogy abba az országba, ahonnan mindenki el akart húzni, gondoljunk csak az NDK-s menekültek magyarországi megjelenésére.
Wartburgok, Trabantok,
ott hagyott Wartburgok, és a többi, hogy most hirtelen oda akarnak jönni ezek az emberek, hogy ez meg micsoda csoda.
Jó,
ahhoz
hely vagyunk.
Budapest, jó hely lettünk, mégiscsak érdemes itt élni, jó itt lenni, ezek mind hozzánk jönnek, tehát ez mind ott derengett az ő akkori tudatukban. Arról nem is beszélve, hogy és ezt hát mi magunk is bizonyos értelemben elszenvedjük, hogy a munkaerő hiánya, ami a gazdasági fejlettsége miatt Németországban jelen volt, és jelen volt 10 évvel ezelőtt is, annak egyfajta ilyen egyszerű megoldásnak tűnt behívni ezeket az embereket, mint ahogy erről már ebben a műsorban is többször beszéltünk, hogy az 50-es évek végétől nem véletlenül jöttek oda. Először csak portugálok, olaszok, spanyolok, Balkán, eddig nem volt baj, és amikor az első muzulmán csoportok bejöttek, akkor bizony kialakultak azok a közösségek, amelyek egy újabb meghívó levelet közvetítettek mindazoknak, akik muzulmán vallásúak, hisz vannak ott nekik itt sorsosaik, tehát jó helyre jönnek a Németországnak. Ehhez jöttek még a rosszabbnál rosszabb üzenetek, amik úgy próbálták integrálni ezeket a csoportokat, hogy azt mondták, hogy az iszlám az Németországhoz tartozik. Sorsajátos iróniája, hogy Friedrich Merz volt az 2000-ben, aki először mondta azt, hogy van bizonyos egy német lejtkultúr, egy vezető kultúra, amihez mindenkinek igazodni kell, hogyha ebbe az országba jön, akkor ezért még őt hát majdhogy nem fasisztának minősítették. Úgy tűnik, hogy neki lett igaza. Az újabb iróniája a sorsnak, hogy akár igaza lett, akár nem, igazából érdemben nem tud mit tenni a mellékelt ábrák szerint annak érdekében, hogy a társadalmi integráció az hatékonyabb legyen, mint eddig.
A társadalmi integrációt akarja választani, vagy a hazatoloncolás politikáját? Arra vannak nemzetközi példák. Máshol mondhatja, hogy ez működik. Mi is megcsinálhatjuk.
Vannak példák, de azoknak az aránya, akik Németországban vannak, azok olyan mértékűek, vannak friss adatok ezzel kapcsolatban. Ugye a 83 millió lakosából Németországnak több mint 16 millió nem ott született. Gondoljunk csak ebbe bele. Na most ezen kívül vannak még olyanok, akiknek mind a két szüleje bevándorló. Tehát ez mind összesen közel egy negyede a német lakosságnak. Na most nem lehet azt mondani, hogy ezek mind integrációs problémát jelentenek, mert vannak elsősorban a török és a sajátos módon a szír népességből, akik például a német orvosok, vagy a németországi orvosok közül kórházakban közel 6000 a szírek aránya. És hát tehát nem lehet azt mondani, hogy az egész egy katasztrófa. Mégis azoknak, akik nem képesek beilleszkedni, és a fiatal generációból sajnos vannak olyanok, akik másodgenerációsak, és nekik sem sikerül igazán, ez a mindennapokban, különösen egyes városrészekben, tehát ez is persze különbözik városrészről városrészre, ami megoldhatatlan problémákat jelent, vagyis a társadalmi integráció az nem működik, de ha már valaki ott van, pláne már második generációs, pláne állampolgár, akkor mit lehet vele igazából csinálni, különösen akkor is, ebben van valami változás, azért ezt is meg kell engedjük, amikor úgy van körülbástyázva jogilag a menekült státusz, hogy nagyon nehéz megtalálni azt a fogást, amivel valóban ki lehet utasítani. Itt most az új belügyminiszter ebben az ügyben jelentős lépéseket tett, ez vissza is fogja egyébként a bevándorlást, tehát ugye ez is egy érdekes jelenség, hogy riasztó az, hogy most már nem annyira befogadó ez az ország, tehát nem biztos, hogy érdemes megkockáztatni, és valóban a kiutasítások is megnövekedtek, azok a jogi lehetőségek, amelyek ezt a türelmi időt meghosszabbítják, azok is érdemben csökkentek, de ez még fényévekre van attól, hogy, hogy a közember számára is érezhető változás álljon be.
A német közember fontos témának tartja a németországi bevándorlási helyzetet? Benne van a három legfontosabban?
Fontos témának tartja. Ugye azt lehet látni, hogy a három téma, a bevándorlás, az energia árak, ebben kapcsolatban a gazdaság és a biztonság. Ezek váltogatják egymást a legfontosabb témák tekintetében, és hát ez is nyilván regionálisan, városrészről városrészre is változik. Én elég sokat járok Németországba, rokonaim, barátaim élnek különböző típusú helyeken. Azt kell mondanom, hogy a bevándorlás az nagyon is jelen van, különösen a városi lakosság életében. És hát, hogyha megnézzük a gazdaságot, akkor bizony az a támogatási összeg, amit megkapnak a bevándorlók úgy, hogy igazából ellentételezés semmilyen nincs, ez pedig a népharagot hát erősen felcsigázza.
Németország egy szövetségi állam. Ugye mit kell figyelni ahhoz, hogy az egésznek a hangulatát valaki megértse? A szövetségi állam vezetésének összetételét, a tartományi parlamenteket, a városi tanácsok összetételét, hogy ott kik kerülnek hatalomra, amikor egy-egy választás van. Tehát mi az a szonda, ami megmutatja, hogy
ez
mit
azért érdekes, mert most is a két hét múlva is lesznek választások a legnagyobb német tartományban, Észak-Rajna-Vesztfáliában lesznek önkormányzati választások, és ugye ez az a választás, mindenütt így van Magyarországon is, amikor a leggyakorlatiasabb témák mentén rajzolódnak ki a politikai arcélek.
Például, van egy kerékpárút?
Van-e kerékpárút, illetve, hogy az iskolai tornateremben még mindig menekültek élnek-e, vagy sikerült valami megoldást találni arra, illetve, hogy bemerek-e menni este az Észak-Rajna-Vesztfáliai kisváros belvárosába, vagy jobb, ha nem teszem, mert olyan állapotok vannak. Tehát ezen múlik ez a dolog. Németországban elég jók a közvéleménykutató intézetek. Tehát van 3-4 olyan intézet, amik nem nagyon szoktak mellélőni, és ezeket a hangulatokat, érzületeket elég jól mérik, regionális bontásban is, és hát aztán mindig üt az igazság órája, amikor eljön a választás napja, és lehet izgulni, hogy vajon hány AfD-s képviselőt választanak be, hogy gyökeredzik meg az a párt nyugaton még inkább. Elsősorban az ilyen bevándorlással, idegenekkel kapcsolatos politikai témák mentén.
De a mostani kutatások azt mondják, hogy Észak-Rajna-Vesztfáliában, ha választás lesz, akkor ott AfD-s vezetés lesz?
Azt mutatják, hogy jelentős erősödés van, igen.
De mindig jelentős erősödés van, választásról választásra.
Pontosan, mindig jelentős erősödés van, és nagyon nagy az elégedetlenség ebben kapcsolatban az év elején megalakult Merz kormánnyal kapcsolatban. Ehhez tartozik persze az is, hogy ott az előző koalíció bukását követően nagyon magasra lettek csavarva az elvárások. Tehát mindenütt a fordulatról beszéltek, biztonsági fordulat, migrációs fordulat, gazdasági fordulat, és hát azért egy ekkora csatahajót irányba állítani, megfordítani, ez néhány hónap alatt nem nagyon megy. Arról nem is beszélve, hogy pont a bevándorlás kapcsán egy európai jelenségről van szó, hisz pont ennek mentén rúgta össze 10 évvel ezelőtt a port a magyar és a német kormány. Tehát ami Angela Merkelnél a Willkommens kultúrévfordulója, az Magyarország kapcsán, ahogy lett Orbán Viktorból rossz fiú című történet európai szinten, hiszen akkor, és ez is az európai szabályozásról szólt, azért emlékezzünk csak vissza, a keleti pályaudvaron nem azért maradtak ott mindazon fiatal férfiak, többnyire fiatal férfiak, akiket aztán Angela Merkel a Willkommens kultúr jegyében beengedett, mert mi nem akartunk velük ezt vagy azt csinálni, hanem azért, mert nem voltak hajlandóak regisztráltatni magukat, mert pontosan ismerték az európai szabályozást, mely szerint mindenkit vissza lehet toloncolni abba az országba, ahol őket regisztrálták.
És ez Magyarország
és
lett
ez
volna.
Magyarország lett volna, és nem ide indultak, hanem, mint mondtam, már a határon mondták, hogy Angela, mert azt is tudták, hogy az ő hitsorsosaik sokkal inkább vannak Németországban, mint Magyarországon. És ez továbbra is így van. Sőt, amikor annak idején el akarták őket küldeni Németországon belül, az országon belüli elosztás kiegyensúlyozása jegyében nyugatról keletre, akkor meghúzták a vészféket a vonaton, mert tudták, hogy ott sincsenek nekik hitsorsosaik. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy nem pusztán az elmúlt 10 évben történtekről kell beszélni, hanem folyamatosan arra kell figyelni, hogy az elmúlt évtizedek során hogy alakultak ki ezek a kolóniák, aminek az a következménye, hogy ez a vonzerő továbbra is jelen van.
De a benem illeszkedés az azon múlik, hogy mit csinál a munkahelyén, és hogy ugyanaz csinálja otthon, vagy ugyanolyan szabályok szerint éle nyilvánosan, mint otthon? Vagy akkor van baj, amikor nyilvánosan is az otthoni szabályai szerint él?
Ugye itt érünk megint csak egy ilyen érdekes szellemtörténeti, sőt jogtörténeti kérdéshez, mert ennek nagyon nagy irodalma van Németországban, hogy a nemzeti közösség az milyen alapon áll össze. Tehát, hogy a nemzeti szolidaritás, aminek része a közteherviselés, aminek része bizonyos közös értékek megosztása egymással, sokszor szokták idézni annak a korábbi egyébként szociáldemokrata német alkotmánybírónak, Böckenfördének a mondatát, ugye a liberális demokrácia olyan értékeket véd, amelyeket saját maga megteremteni nem tud. És ez ugye arra utal, ezt ki a szája íze szerint értelmezi, hogy van valamiféle olyan kulturális közösség, akár hitbéli közösség, egy mélyen hívő katolikus ember volt, ő azt mondta, hogy bizony a felebaráti szeretet, mint adottság nélkül nem lehet azt a demokratikus berendezkedést megteremteni, aminek az alapja mégiscsak valamiféle bizalom egymás iránt. Na most, hogyha a bevándorlást nézzük, és azt mondjuk, hogy te is más vagy, te sem vagy más, ugyebár ideológiai alapon, akkor ezt próbáljuk cáfolni. Na most az elég nyilvánvaló, hogy egy pláne szigorúan muzulmán közegben felnövő, abból jövő, abból érkező, és azt folytatni kívánó személy, ebben a szolidáris nemzeti közösségben nem tud és nem is akar részt venni. Ez egy valóságos tapasztalat, és hogy ez most a berlini bandaháborúkban ölt testet, vagy abban, hogy az általános iskolába kötelezően eljáró gyerek nem tanulja meg annak az országnak a nyelvét, az persze esetről esetre változik. De volt nem olyan régen egy olyan érdekes beszélgetésem, az én keresztanyám egy észak-rajna-vesztfáliai városban lakik, és van egy szomszédasszony, egy nagyon okos, elegáns török fiatal hölgy, aki már ott született Németországban. Tökéletesen beszél törökül, általános iskolai tanár. És ő mesélte azt, hogy ő természetesen nem beszélhet törökül a német közoktatásban, a német iskolában, de mindent ért, amit a török gyerekek egymás között beszélnek. De azt mondja, és ugye ez a civilizációs probléma, hogy az idegen nyelvű török gyerekek beilleszkedési nehézségei még megnehezülnek azáltal is, hogy a német gyerekek, akik az egész életüket nyilván szociális helyzettől vagy civilizációs háttértől függően csak a mobiltelefonjuk társaságában töltötték el, azok is olyan aszociális tulajdonságokat mutatnak, amik legalább olyan nehezek, mint a török gyerekek beilleszkedési nehézségei. Szóval A befogadó oldalon is vannak ilyen természetű problémák, ami hát nem azt mutatja, hogy a német társadalom közoktatás kohéziója erősödne.
Mi a baj a német gazdasággal? A világ harmadik legnagyobb gazdasága, de folyamatosan stagnál, most már 3 éve.
Igen, hát most azért valamiféle ilyen 0,3%-os kis...
Ez pont annyi, mint a miénk.
...növekedést mutat, meg azért az sem mindegy, hogy mihez képest, ugyebár ez a valóban az ember a hírek hallatán nehezen tudja elhinni, hogy ez még mindig a világ harmadik, negyedik legerősebb gazdasága. Egy nagyon érdekes papír született nem olyan régen, amit pont a francia és a német, a francia elnök és a német kancellár a napokban lezajlott csúcs találkozóján tárgyaltak meg, mert ugye bármi furcsa, de a német politikusok sem az ön sorsrontásra készültek pályájuk során, tehát mindenki keresi valamilyen módon a megoldást. Az alapvető probléma, hogy túl nagy a jólét. Tehát valakinek el kéne mondani az embereknek, hogy a korai nyugdíjat azt el kell felejteni. Hogy el kéne felejteni a részmunkaidős foglalkoztatást. Tehát azokat a jóléti vívmányokat, juttatásokat, amiket itt sikerült az elmúlt években kiharcolni, az kész, az nem megy. Na most ugye vannak ezek az óraszámok, hogy egy átlag ember mennyit dolgozik Németországban, Franciaországban, ugye ez Németországban 1070 óra évente, Franciaországban 990, tehát ugye még ott meg még kevesebb valami latinos lazaság tapasztalható a németekhez képest.
Szerzett jog.
Na de mindez az Egyesült Államokban ugyanakkor 1200-1300.
Hát mert ott nincs szabadság.
Hát ott nincs szabadság, viszont ugye ott is ugyanazok a nyugati kulturális sztenderdek érvényesek többé-kevésbé, és akkor még nem beszéltünk Kelet-Ázsiáról, ahol ugye egész másként értelmezik az emberi jogokat, a munkavállalói jogokat, meg aztán pláne. Tehát, hogy ez a fajta versenyképességi hátrány, hogy ez milyen módon küzdhető le aztán. Ott vannak azok az adminisztratív szabályozások, amelyek borzasztóan megnehezítik például azt, hogy valaki nyugdíjas korában munkát vállaljon. Tehát olyan adminisztratív akadályokat kell leküzdeni, hogy egy munkaadó azt mondja, hogy ő nem engedi, hogy nyugdíjba menjen ez a 63, vagy 65, vagy 67 éves ember, hanem szeretné tovább foglalkoztatni. Ugye ez is nagy elszánás, hogy ezt leküzdjék. Aztán ott van az energia kérdés, ugye, ami a német, sőt, tehát az egész európai gazdaságnak az alapkérdése volt, és hát a két kontinentális hatalom, Németország és Oroszország együttműködésének a kulcsa, olcsó energia Oroszországból, német technológia Németországból. Ez adta igazából ennek a gazdaságnak a sikerét. Ugye elestünk az orosz energiától, most már azt is tudjuk, és ez egy nagy fejlemény, hogy kik robbantották föl az északi áramlat vezetéket, ugye most már ukrán atyafiakat és egy hölgyet le is tartóztattak, sőt, hát nyilván vád alá is fogják helyezni őket. Tehát az energia tetézve azzal a zöld ideológiával, ami sok szempontból lából lőtte a német gazdaságot, ugye erre is, ezen a német-francia csúcstalálkozón elmondták, hogy Németország nem fogja blokkolni az atomenergia európai fejlesztését, sőt, bizonyos dolgokat, ami mondjuk az energia fogyasztást próbálja úgy korlátozni, hogy ez a gazdaság növekedését is gátolja, ezt vissza fogják venni, vagyis azokat a zöld vívmányokat megint csak többé-kevésbé idézőjelben, amikről állandóan hallottunk az elmúlt években, ezeket most lassan visszacsavarják, mert látják, hogy ugye vicces, hogy Kínában sokkal több elektromos autót adnak el, mint az elvben sokkal környezettudatosabb Németországban. No, tehát ezek azok a dolgok, amiket meg kell ugrani, És ez is érdekes volt ebben a francia-német találkozóban, azt is világosan kimondják, hogy erre gyakorlatilag egy évük van. Mert ez az, amikor Franciaországban még nem kell neki futni a következő elnökválasztásnak, és ez az, amikor Németországban is, bár jönnek ezek a tartományi választások, de ezzel a lendülettel, amit most a német kormány azért mégiscsak fölvett ezzel az óriási belső hitellel és az eladósodás mértékével.
Amit még az előző parlament engedélyezett.
Még avval, ugye erről már itt is beszéltünk, fogadtak el, de mégis ezzel azért valamiféle lendületet lehet venni.
Mi egymásnak Németország és Franciaország, amikor az egyik a világ harmadik legnagyobb gazdasága, a másik meg a világ legnagyobb fegyvergyártója, ami kapcától az atomtengeralattjáróig bármit képes előállítani, csinálja is ez Franciaország és szomszédok?
Hát a kérdés az, hogy meddig menjünk vissza a történelemben, mert ugye az egész európai projekt az végül is a francia-német megbékélésről szólt.
Ne legyen többet háború.
Ne legyen többet háború, mert az világos, hogy a 19. század második felétől ez a két ország ellenállása volt az, ami az európai állapotokat meghatározta. Ugye a német egység is a német-francia háború után jött létre, az első világháborúban is egymással szembe álltak, és aztán a második világháborúban pedig ugyanígy. Úgyhogy amit De Gaulle tábornok és Konrad Adenauer nagy nehezen kialkudott egymással, az sem ment annyira egyszerűen, ezt ugye tudjuk a De Gaulle emlékiratokból, de Adenauer életrajzából is. Az végül is egy nagyon nagy eredmény abból a szempontból is, hogy tudják átugrani a saját árnyékukat. Aztán az európai integráció, ami végül is abból az érdekközösségből alakult ki, hogy Németország szerette volna ezt a korlátozott szuverenitását valamilyen módon meghaladni. Ne felejtsük el, hogy ott amerikai támogatással a gazdasági csoda az már útban volt, de hát politikailag továbbra is egy törpe volt. Franciaország meg hiába volt ott a győztesek között, illetve bizonyos értelemben dolgozta be magát a győztesek közé, mert azért tudjuk, hogy Jaltában nem voltak ott. Tehát az ő politikai szuverenitásokkal nem volt baj, ugyanakkor a gazdaságuk a második világháborút követően mindent csinált, csak nem szárnyalt. Tehát a szén és acél közösség az ennek nyomán jött létre, ez a fajta érdekközösség határozta meg őket, meg persze a megbékélés szándéka. Na most ennek különböző fázisai voltak, és a két ország vezetőinek a személyes érdemeit itt nem szabad elhallgatni. Volt egy legendás páros, ugye ez Helmut Schmidt és Giscard d'Estaing, akik intellektuálisan nagyon egy hullámhosszon tudtak lenni, noha két különböző párt családhoz tartoztak, de ugyanígy aztán a rendszerváltást követő időszakban Helmut Kohl és François Mitterrand is egy ilyen páros volt. Na most ez azért is érdekes, mert ugye a Maastrichti szerződés 92-93-as létrejötte, az végül is ennek a két embernek az egyességéből született. És ami számunkra most fontos, az az, hogy ugye Franciaország az hiába baloldali vezetés alatt állt akkor, mégis Franciaország volt az, ami a nemzeti érdekek, a sokat emlegetett nemzeti szuverenitás fontosságát hangsúlyozta, szemben Helmut Kohllal, aki hiába ismerte a történelmi hátteret, ő ezzel a német történelemmel a háta mögött inkább egy Egyesült Európát látott volna szívesen. Ugye ebből jött ki az, amit szubszidiaritásnak hívunk. Igazából az a napjaink nagy kérdése, hogy ezt mennyire él ezzel az európai döntéshozatali kör, vagyis, hogy mindent egy olyan körben kell szabályozni, ahol az a leglogikusabb. Tehát egy lentről építkező európai döntéshozatalról van itt szó. Manapság a két ország rájött arra, hogy ez az európai együttműködés, ami minket most körülvesz, ez nem működik. Ebben benne van az afölötti bosszankodás, hogy olyan kis országok, mint Magyarország, miért izgálgáskodik itt mindig.
Hát mert joga van hozzá.
Hát mert joga van hozzá, ugye, igen. A másik az, hogy más nagy országok, mint Lengyelország, vajon hogy, milyen módon integrálhatók, mit kell tenni annak érdekében, hogy ők is húzzanak, ugye erre a weimári háromszög ez megadja a lehetőséget, és hát főleg az a felismerés mozgatja őket, hogy valamilyen módon el kéne érni azt, hogy az ő domináns duójuk az megint úgy tudjon érvényesülni, ahogy ez Kohl és Mitterrand idejében volt. Erről szólt igazából ez a mostani találkozó, ezért mondták azt, hogy hát bizony, ugye Európának akár a közös fegyverek fejlesztésében, gyártásában, akár más nagyobb lélegzetű gazdasági együttműködési projektekben össze kell kapnia magát, mert máskülönben végletesen és véglegesen lemarad a globális gazdasági versenyben.
De Merz kancellárban és a francia elnökben benne van az a nagy eredmény a személyiségükben, mint ami Kohlban és Mitterrandban benne volt. Azt mondta, hogy személyesen kell ezeket letárgyalni, a személyes viszonyok is fontosak.
Hát én nem szeretem ezt a, hogy is mondjam, csak kesergést, hogy régen minden jobb volt, meg a régi politikusok, na hát azok élő legendák
voltak. De De Gaulle az egy legenda, nem?
Hát persze, de nem véletlen, hogy a mostani francia elnök mindent megtesz annak érdekében, hogy valamilyen módon hozzá tudjon hasonulni. Az is egy érdekes dolog, hogy Merz pedig frankó, talán nem mondanom, hogy frankofil, de meg tudja magát értetni. Franciául nagyon szereti is azt az országot hagyományosan. Tehát azt hiszem, hogy ő érti ezt a francia észjárást, és a két ország egymásra utaltsága, ugye ez a bizonyos francia-német motor, amit mindig szoktak emlegetni, ennek komoly felelőssége van. És van még egy valami, ami ennek a mostani találkozónak a tanulsága. Elővették azt a több mint 20 éves ötletét a néhai Schäuble pénzügyminiszternek, parlamenti elnöknek, frakcióvezetőnek, ugye ez a bizonyos mag-Európa koncepció. A többsebességes Európa az manapság már egy adottság, hiszen vannak az euróövezet országai, a Schengenhez tartozó országok, és a többi. De ugye az, hogy ezt a megerősített együttműködést, ezt szervezetileg is, intézményesen is komolyan vegyék, az, hogy ők tehessenek olyanokat, amiből adott esetben más a periférián lévő országok, köztük Magyarország kimarad, ugye ezt most újra felelevenítik ezt az ötletet, meghatározva azt, hogy az egyhangúság elvét azt hol érvényesítik, hol nem, hol lehet olyan területeket találni, ahol könnyebben meg lehet ugrani azt, hogy döntéseket hozzanak a teljes egyhangúság nélkül. Tehát ezen elkezdődött, vagy hát inkább folytatódik a gondolkodás, és azt gondolom, hogy ezúttal ezt ők komolyan is gondolják.
De ha ők magukat a motornak gondolják, akkor a perifériás országoknak, így Magyarországnak, amelyek egyébként teljes jogú tagok, milyen alkatrész szerepet szánnak? Mi vagyunk a visszapillantó tükör, a kipufogó? Sárvédő, vagy mi?
Nem, hát ugye ez az, amiről az imént beszéltem. Tehát, hogyha a Maastrichti szerződésnek azt a kitételét is, ugye, ami egyfelől világosan definiálja, hogy az egyhangúság elvét hol kell érvényesíteni, és valóban ebben az ügyben elég fontos szerepe van a kis államoknak is. Csak ezzel lehet egyébként az integráció fennmaradását biztosítani, erről én meg vagyok győződve. Ugyanakkor viszont, hogyha az illetékességi körök és a túlzott európai centralizáció felülvizsgálatával a szubszidiaritás elvét, vagyis hogy mindent a leglogikusabb szinten szabályozzunk, komolyabban vennék, ha egy ilyen folyamat elindul, ez akár még a nagybetű szuverenistáknak is jól jöhet.
Németország töpreng a sorkötelezettség egy bizonyos típusának visszavezetésén. Több lehetőség is a terítéken volt. Végül is melyiket választják?
A biztonsági probléma az megint csak egy olyan dolog, ami régen egy fájó pont Németországban. Mert hogyha az ország nehézségeit megpróbáljuk összefoglalni, mi az, ami felhalmozódott az elmúlt évtizedekben, ez egy hármas függőség. Energetikai szempontból Oroszországtól, ezt így úgy sikerült drága pénzen ugyan, de meghaladni. Kereskedelmi szempontból Kínától, tudjuk jól, hogy milyen nyersanyagok jönnek onnan, és hogy az exportban is milyen fontos szerepet játszanak, és biztonsági szempontból a sok export mellett, ugye itt a 15%-os Trump fámok megint csak egy fontos érvágást jelentenek, de ami a lényeg, biztonsági szempontból. Tehát Németország az újraegyesítést követően gyakorlatilag a gazdasági sikereit annak köszönhette, hogy bizonyos kulcságazatokat elhanyagolt. Ilyen volt a katonaság fejlesztése is.
De úgyse lesz többet háború.
Úgyse lesz többet háború. Az örök béke, ugye emlékezzünk Immanuel Kantra, az beköszöntött, és ebben a nagy bizalom tengerben mindenki együtt fürdik, és úgyse lesz ebből baj. Elmondta Gerhard Schröder is, hogy hát bizony a Vlagyimir Putyin az egy kifogástalan demokrata, mondta ő, nem kis feláborodást keltve, már akkor nyugati politikusi körökben. Na, tehát ők ebben éltek. És az Egyesült Államok ezt nagyon sokáig hozta is, ezt a támogatást, de ugye ez már az Obama időszakban is kiderült, hogy ez nem megy. Tehát Amerikának ez se kedve, se pénze, és ugye Trump meg világossá tette, hogy ez vele nem működik. Na most ez az ébredés az orosz-ukrán háború indulásakor köszöntött be, ugye akkor vezették be ezt a bizonyos 100 milliárd eurós külön vagyont, amiből lehetne biztonság, vagy kell is biztonságpolitikai célokra költeni, és ezt fejelte meg ez az új kormány, ahogy szerkesztő úr említetted, még az előző parlament döntésével, hogy az AfD-től ne kelljen szívességet kérni, avval, hogy ezt a bizonyos adósságféket felfüggesztették, és ebből is gyakorlatilag egy felülről nyitott összegű több száz milliárdos tételt a hadsereg fejlesztésére lehet fordítani. De ugye ez nem csak pénzkérdés.
Kell oda katona?
Katona, ha jól emlékszem a számra, közel 65 milliárdos tétel lenne csak annak a kaszárnya állománynak, tehát az épített résznek a felújítása, hogy újra képesek legyenek ezek az épületek katonákat, újoncokat befogadni, és hát a katonák rekrutálása az pedig egy külön probléma, mert ugye ott is az van, hogy 2031-ig több mint 200 ezer katona kéne, hogy legyen. Ugye ezt alig ha fogják tudni elérni. Most vannak úgy 180-nál, hogy ennek jó része lehet tudni, hogy nyugdíjba fog menni. Tehát arról beszélnek, hogy ahhoz, hogy ez igazából működőképes legyen, durván 100 000 embert kéne a honvédség felé becsatornázni.
Jó, de ezek még mind szerződéses katonák, akik pénzért lennének katonák.
Így van.
És azt mondják, hogy ha ez nem hoz eleget, akkor jönne a kötelező sorozás.
Igen,
a 2008-as generációtól.
Nagyon finoman indítják ezt, mert egy olyan körkérdéssel indítanak, ami a fiúknak, 18 évet betöltött fiúknak ki kell, tehát kötelező kitölteni. Felmérik, hogy kik azok, akik egyáltalán az aktív katonai szolgálatra hajlandóak lennének. Hozzáteszem, hogy ugye korábban is lehetőség volt már arra a civil szolgálatra, amivel ki lehetett váltani a fegyveres szolgálatot. Azt is mondják, és ez egy érdekes társadalompolitikai intézkedés, hogy a 18 éves fiúknak és szabadon választott gyakorlatként a lányoknak is, az, hogy egy éven át az érettségit, vagy a 18. életévük betöltését követően valamilyen közcélt szolgáló intézményben legyen az öreg otthon, bármi környezetvédelmi csoport, bármi, úgy kell feladatokat ellátni, hogy azért ne kapjanak fizetséget, vagy csak koszt és kártét. Ennek adott esetben van egy a társadalmi szolidaritást, az integrációt erősítő ereje. Tehát ennek van egy ilyen vonatkozása.
De ez még nem válaszolja meg azt a kérdést, hogy a Panzerhaubicét ki fogja kezelni.
Azt semmiképpen. Erről beszélnek, hogy ehhez kell az, hogy tudják egyáltalán, hogy hányan hajlandóak fegyveres szolgálatot vállalni.
Ezért nyilván sokkal többen, mint amikor a mobiltelefonján látja, hogy két országgal
pontosan, és folyik. Erre is vannak felmérések. Ugye ebből is itt az imént idéztem ezt a német alkotmánybírót, aki a társadalmi szolidaritás és egyáltalán az áldozatvállalás hajlandóságáról beszél. Tehát ki az, aki hajlandó ad abszurdum, vagy nem is ad abszurdum, hanem inkonkrétó meghalni a saját hazájáért. És ez nem egy németországi kérdés, tehát ez világszerte olyan kérdés, ami adott esetben még az orosz invázió által sújtott Ukrajnában is látjuk, hogy nem egyszerű.
De ebből nem az fog kisülni, mint a háborúinkban általában, hogy a legelesettebb társadalmi csoportok fogják adni a frontkatonákat. És akik meg tudják úszni, azok meg megússzák. Felmentetik magukat, vagy ők lesznek a hátországban. Szóval a német az harckészebb nép.
Nem hiszem, hogy harckészebb nép lenne. Nagyon érdekes az ezzel kapcsolatos kommunikáció, mert ugye mindenki nagyon óckodik attól, és látjuk, hogy bizonyos hazai, tehát magyarországi reakciók is örömmel ugrottak arra, hogy na lám-lám a németek már megint a fegyvercsörtetésben élik ki magukat. Tehát a németek maguk is őrült óvatosak ezen a téren. Tehát ugye azt mondani, hogy ez egy újabb ilyen militáns megmozdulás, aminek a tanúi vagyunk, ugye ebbe komoly kockázat lenne. Azt is mindig sietnek hozzátenni, hogy bár vannak szélső jobboldali jelenségek a német hadseregben, tehát ugye ez...
Hát időként második világháborús relikviákkal buknak le egészen
ilyesmi pontosan, katonák. Meg az, hogy vajon az AfD-s pártszimpátiák milyen szinten vannak jelen a katonák körében, úgy tűnik, hogy az országos átlagot meghaladó szinten. Tehát ezek olyan dolgok, amik megint csak ennek a második világháborús történelemnek a hosszú árnyékát mutatják, és az a kérdés, hogy tud Németország úgy összehozni egy modern hadsereget, hogy az elsősorban német ipari fejlesztésekből táplálkozom, mert azért azt látni kell, hogy a német hadiipar bár nagyon fejlett, de azért még mindig igaz az, hogy a NATO hadseregek, illetve az európai haderők 80%-ban amerikai fegyvereket vásárolnak, vagy azért, mert nincs annyi gyártókapacitás Európában, vagy pedig azért, és erre volt jó például a közös francia-német fejlesztésű vadászrepülő, az Eurofighter, mert olyan piszkosul drága, hogy egy Eurofighter árából, ha jól emlékszem, két F-16-ost lehetett venni.
Harmadrészt meg Donald Trump örül, hogy ennek, amerikai fegyvereket veszünk.
Ennek Donald Trump örül, és azért azt ne felejtsük el, ez egyfajta elkötelezettséget mutat a magyar kormány részéről, hogy néhány évvel ezelőtt Magyarország volt a német hadipar legfőbb bevásárlója. Úgyhogy ez egy érdekes képlet, mint ahogy az is, hogy milyen módon ugrottak meg az orosz-ukrán háború kitörését követően a fegyverek árai. Tehát ugye nemrég avattak... Hát nagy a kereslet, kínálat. Ugye nemrég avattak Németországban egy tölténygyárat, ami pontosan a Panzerhaubitzének csinálja a töltényeket, és ennek kapcsán mondták el, hogy az, ami a háború előtt 1500 euróba került egy lövés, az most több mint 12.000 euró. Tehát úgy tűnik, hogy a háború az világszerte továbbra is vannak olyanok, akiknek jó üzlet.
Van arra bármennyi esély most 2025 közepe fele, hogy a német-orosz gazdasági viszony valamikor visszabillen az eredeti formájába? Vagy ez elment?
Hát ennek megint csak több aspektusa van, mert mindenki leteszi a nagy esküt, hogy hát nem fognak soha visszatérni az orosz energiára. Zajlik egy készülődés, ahogy én látom, ezt elsősorban Ausztriában érzékeltem az elmúlt hetekben, az ukrajnai újjáépítésben való részvételre, ami megint csak nagy üzletnek tűnik. Németország elköteleződése Oroszország iránt, az tényleg több évszázados hagyományra tekint vissza. Én meg lennék lepve, hogyha ezt egy békés időszak beköszöntével ne próbálnák így úgy újraéleszteni. Az én tapasztalataim a német üzletemberekkel az, bár ez a háború előttről származik, hogy ők ezeket az embargós lépéseket nagyon rossz szemmel nézték, és próbálták megtalálni azokat a kiskapukat, amik az Oroszországgal való együttműködésre lehetőséget teremtenek.
Ki fogják számolni kockás papíron, hogy érdemes-e újra húzni az északi áramlat 1-2-t, hogyha néhány évig béke van?
Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy azokat a súlyos 100 milliárdokat, amiket abba beletettek, azokat ilyen könnyűszerrel hagynák veszni. Azért, ha csak részleteiben idézzük fel azokat a mondatokat, amik ennek kapcsán elhangzottak akkor, amikor már Amerikából, Donald Trumptól is az első időszakában súlyos kritika érte az északi áramlat építését.
És ez Joe Biden elnök gyakorlatilag szó szerint ismételte, ennek is nagyon tetszett.
Ez ebben óriási egység mutatkozott az amerikai elnökök között, ami nagy ritkaság, de azért be kell látni, hogy ez a német és az európai gazdaságnak, a vegyiparnak is súlyos érdeke, hogy ez azért előbb-utóbb helyre jöjjön.
Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Prüle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet programigazgatója, korábbi berlini nagykövet volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést a rádióban. Most élőben hallották, de az Inforádió YouTube csatornáján is megfigyelhetik, ott már értelemszerűen nem élőben. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.